Ez a sajátos pogácsa, tehát a témánk második hidegháború, vagy harmadik világháború. És szerintem nagyon jó, amit mondtál, magát az eseményt, a gyilkosságot, vagy merényletet is ugye a casus bellinek mondták, tehát ugye az volt az, amire azt lehetett mondani, hogy na, az már kiváltja a háborút. Tehát ez volt az a pont, amire rá lehetett ezt húzni. És azért is érdekes, amit mondtál, mert ahogy nézegettem az elemzéseket ezzel kapcsolatban, hogy tényleg több olyan konfliktus van, ami jelen pillanatban, tehát én azt láttam, hogy az elemzőknek az öme egyetért abban, hogy ez még nem a harmadik világháború, de nem vagyunk olyan messze tőle, mint amilyen távol voltunk mondjuk, mit tudom én, 5 éve, vagy 5-10 éve. Tehát több olyan konfliktus van most, nevezzük meg az elsőt ugye az ukrán háború, illetve az Oroszország agressziója Ukrajna ellen, ami nyilván nem most indult el, hanem már 10 évvel ezelőtt. Akkor ott van ugye az iráni és egyre élesedő konfliktus a Közel-Keleten. Alapvetően itt Szaúd-Arábiát említik, mint nagyon fontos aktor. Tehát, hogyha Irán neki megy Szaúd-Arábiának, akkor ott már nem maradt kőkövön, és azt nem tudják úgy elsimítani, mint azt izraeli konfliktust, amit említettél, ahol azért mind a két fél hát egy ilyen kvázi előre bejelentett jellegű támadást intézett, tehát az irániaknak is egy erődemonstrációja volt inkább, amikor előre megmondták, hogy most fogjuk csinálni, amire még azért nem láttunk példát, tehát ez mind a kettő egy óvatos erődemonstráció volt, nyilván az izraeliek kevésbé voltak óvatosak, de maga a válaszcsapásra, ugye ezen is lehet vitatkozni, ez nem volt annyira erős, mint ezt egyesek gondolták, és ez ebből a szempontból jó volt. És akkor van még ugye a kínai szituáció Tajvannal, csak a legnagyobbakat említvén, mert hogy Afrikában folyamatos háborús helyzet van. Szóval itt azért tényleg történhet valami olyan, amire megint azt mondhatják, mint annak idején a Ferenc Ferdinánd merényletre, hogy hoppá-hoppá, akkor innentől kezdve máshogy viselkedünk.
Igen, és amiket elmondtál, azok igazából csak a magjai ezeknek a konfliktusoknak, de szerintem az nagyon fontos, hogy ezekből a konfliktusokból, ezekből a különböző térségekben zajló konfliktusokból hogyan szélesedhet ki különböző szövetségek kapcsán. Tehát beállnak ezek köré a konfliktusok köré különböző szövetségek, mondjuk vegyük végig, ugye említetted az orosz-ukrán helyzetet, ez nem rendeződni látszik, hanem egyre inkább polarizálódni, tehát Oroszország mögé beáll mondjuk Kína, beáll egy csomó harmadik világbeli ország egyébként, és hát ugye a másik oldalra pedig beállt Ukrajna mögé gyakorlatilag a teljes Európai Unió, Magyarország kivételével, de gyakorlatilag a teljes Európai Unió felsorakozik, és egyre élesebb. Ez egy ilyen szövetség mögötte, de amikor már ugye a Macron felveti, hogy hát akkor európai katonákat is kéne küldeni, ugye már európai fegyverekkel brutális mértékben támogatjuk az ukránokat, a másik oldalon meg ugye Oroszország kap Indiától, Kínától, egy csomó mindenkitől, Észak-Koreától fegyvereket, akkor ez két szövetségi rendszer, tehát látszólag ez csak két ország konfliktusa, de valójában ez egy kétpólusú szövetségi rendszer. És ugyanezt látjuk a Közel-Keleti konfliktusnál is, hiszen ugye igen, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy izraeli-iráni konfliktus, vagy egy szaudi-iráni konfliktus, de ezek mögé tulajdonképpen megint felsorakoznak különböző ilyen csoportosulások, tehát ugye mondjuk egy Izrael mögött ott van az Egyesült Államok, és egy Szaudi mögött is ott van az Egyesült Államok, tehát érdekes módon ebben a konfliktusban a szaudiak és az izraeliek egy oldalra kerülnek, de Irán mögé potenciálisan oda kerül akár egy komplett koalíció. És ugye, amit nem említettél, hogyha kicsit tovább megyünk, ott szerintem szintén van egy eszkaláció, ez a pakisztáni-indiai konfliktus, tehát ugye ott erről Magyarországon kevesebbet beszélünk, de ezeket időnként kifejezetten már nem is hidegháború, tehát hogy pár hónappal ezelőtt rakétákkal lőtték egymást Pakisztán és India, ne felejtsük el, hogy két atomhatalomról beszélünk. Pakisztánban totális eszkaláció van, tehát Pakisztánon belül nagyon-nagyon rossz a helyzet, gazdaságilag is szétesett az ország, lehet, hogy meg is érne egy podcast adás Pakisztán az ottani gazdasági helyzet, de a társadalmilag, politikailag, gazdaságilag Pakisztán szétesett. India egy kicsit jobban megy, tehát hogy láthatólag Módit valószínűleg újra fogják választani, belülről stabilabb, de a két ország között konfliktus van, és ugye mögöttük pedig ott vannak megint a nagyhatalmak, tehát ugye ne felejtsük el, hogy Pakisztán nagyon szoros szövetségese Kínának, ne felejtsük el, hogy India és Kína között ugye, hát vannak erős konfliktusok, nyilván az vicces, amikor botokkal ütik egymást a Himalájába, de azért emögött sokkal több van, mint egyszerűen csak ez, tehát ott nincs egy jó szomszédi viszony, és akkor ugye, amit meg említettél, ez a Taiwan versus Kína, de emögött is igazából szövetségi rendszerek vannak, tehát ott a térségben azért, hogy mondjam, a különböző szigetek konfliktusai, tehát hogy ezek a Spratly szigetek, meg Paracel, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a picikek is, hát néha nem is szigetek, csak ilyen kis sziklaképződmények, amiket így mindenki meg akar szállni, mert kontrollálni tudja a körülöttük levő tengeri részeket, meg az olajat, meg a gázt, ami ott van. De hát ezek mögött komplett ilyen, hogy mondjam, szövetségi rendszerek rajzolódnak ki, tehát hogy Tajvan mögött nyilván ott van Japán, ott van az Egyesült Államok, és hát ugye ott van Fülöp-szigetek szintén, ugye Vietnám is igazából inkább az ő oldalukon van, de a másik oldalon mondjuk Kínának is ugye ott vannak szövetségesei, Oroszország például, Észak-Korea például, és ugye akkor ezen a japán oldalon ott vannak a dél-koreaiak. Ugye ne felejtsük el, hogy ott van Malajzia a térségben, ami meg egyébként már a muszlim világhoz kötődik, tehát Indonézia, Malajzia, ezek a világ legnagyobb országai közé fognak tartozni jelentős népesség robbanással, és ezek muszlim többségű országok, tehát ők már inkább a Közel-Kelethez vonzódnak ebben a történetben, tehát hogy itt megint csak szépen lassan kirajzolódnak ilyen szövetségi rendszerek, és hát ugye, szóval az a nagy tanulság, hogy ha belemegyünk a 30-as évekbe, szerintem majd menjünk bele, hogy ott mi történt, ott pontosan ugyanez történt, hogy ilyen térségi háborúk kezdődtek, nagyon hasonló területeken, és ezeket a térségi konfliktusokat aztán igazából egy nagy háború magába szívta.
Jó, menjünk akkor bele ebbe a szünet után, megnézzük, hogy milyen korrelációk vannak a 30-as, 20-as évek vége, 30-as évek, és az akkori gazdasági helyzet, az akkori nagyhatalmi érdekek és a jelenlegi helyzet között. Arról beszélgetünk, hogy most, amit megélünk, az vajon egy kiújult hidegháború, egy második hidegháború, vagy pedig a harmadik világháború küszöbe. Maradjatok velünk!